Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor folytatjuk a témánkat, a spirituális hadviselés témáját, és amiről már eddig beszéltünk, első körben beszéltünk egy kicsit az embernek a felépítéséről, hogy milyen felépítés mutat be a Biblia, és amellett érveltem, hogy alapvetően egy kettős felépítéssel találkozunk, hogy az embernek van egy külső és egy belső embere, vagy egy materiális és immateriális része. És aztán természetesen az immateriális részünknek rengeteg szempontja van, amiről a Biblia külön beszél, de igazán ezeket nem különbözteti meg úgy, hogy ezek szétválaszthatók lennének feltétlenül egymástól. Nagy kérdés a teológiában a lélek és a szellem, hogy ez megkülönböztethető-e, vagy nem, vagy szétválasztható-e, vagy nem. Erről is sokat beszéltünk, most erre nem térnék vissza. Ott jártunk a második területén a témánknak, hogy a sátán és a démonikus világot kezdtük el elemezni. Beszéltünk arról, hogy ahogy a Péter vezeti ezt be, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, akit elnyeljen. És megállapítottuk azt, hogy igazán ez az egész téma nem egy olyan dolog, ami ritkán jön elő, hanem ez egy szokásos dolog az ember számára. Tehát az, hogy van kísértés, az egy mindennapi dolog, és ezzel Istennek is van célja. Például teszteli a hitünket, illetve tanít ezeken keresztül, béketűrést tanít, jutalmaz, de a sátánnak is van célja, mert a sátán viszont bűnbe akar vinni minket. A kísértésnek vannak korlátai, amiket Isten adott, és azt mondja, hogy megadja a kimenekülést, és hogy segít abban, hogy elszenvedhessük ezeket, és kitartóak legyünk. Ellen lehet ennek állni, lehet benne örvendezni, imádkozhatunk, elfuthatunk a kísértőtől, elpusztíthatjuk a kísértés eszközeit, tanulhatjuk az igét, igazán a Efézusi levélben, ahol le van írva a fegyverzet, ott beszokták mutatni a római katona minden egyes elemét, páncélzatát, Pál ezeket használja, de igazán nem ezeket használja, hanem valójában a héber írásokból idéz, és minden egyes ilyen fegyverzett darab igéket takar. És ebből azt mutatja meg, hogy az ellenállásunk legfőbb eszköze a spirituális térben az Isten igéjének az értése, tanulása és gyakorlata. És ideig jutottunk el, és itt szeretném folytatni azzal, hogy Istennek van egy terve, egy programja, már a legelején is idéztem, hogy ahogy megteremtett és behozta az embert erre a világra, Istennek volt egy célja az emberrel, és uralkodásra teremtette, és aztán az ember elbukott, és hogy Isten ezt helyre akarja állítani, erről szól az írás. Viszont az Isten ellenlábasának is van egy terve, és ennek a kezdete Ézsaiásnál olvasható, és az Ézsaiás 14:14-ben, illetve a 12-től olvasom, a következőket látjuk. Azt mondja itt Ézsaiás: miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad a szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. És több ige helyet egyben nézve azt látjuk, hogy Isten egy olyan szeméről beszél, aki a legmagasabb angyali szinten volt megteremtve. Az angyaloknak a Bibliában három szintjét látjuk. Látjuk az úgymond, az angyaloknak nevezünk minden szellemi lényt. De angyaloknak nevezzük az alsóbb szintet, azok fölött vannak a szeráfok, és azok fölött vannak a kerubok. És ez a személy, ez egy kerub, máshol úgy nevezi őt, hogy oltalmazó kerub, és igazán az Isten szentségének a védelme volt ennek a kerubnak a szolgálata. És amit kiderül, az, hogy ezen a ponton megy a Biblia legkorábban, a legközelebb ahhoz a kérdéshez, ami egy nagyon nehéz filozófiai kérdés, hogy hogy jön be a gonoszság, hogy jön be a bűn mindabba, amit Isten létrehozott. És igazán nagyon nehéz ennek a végére járni, és nem is tudunk. A Biblia itt ennyit mond, hogy itt ez a személy fölfuvalkodott, és Isten szerepére tört. És mint mondtam, két dologból kapott teljes mértéket az írás szerint, bölcsességből és szépségből, ami azért elég megdöbbentő dolog. És ő azt mondja ez a személy, hogy az égbe megy fel, az Isten csillagai fölé helyezi ülőszékét. Ez Istennek a helye. Isten csillagai, a csillag kifejezés a képes beszédben az legtöbbször angyalokat jelent. Nem minden esetben, de legtöbbször angyalokat jelent, Isten angyalait, és azt mondja, hogy mindezek fölé helyezi az ülőszékét, és a gyülekezet felé is. És azt mondja, hogy hasonló leszek a magasságához. Tehát igazán ez a személy egyenlővé tette magát Istennel, és ezért isteni imádatra vágyik, és ezt a programot valósítja meg, és ezt képviseli az emberek felé. Mi ennek a programnak a természete? Ha megnézzük ezt a egy pár igét, nézzünk meg, a 2 Korintus 11-et nyissátok ki. 2 Korintus 11. És itt a 3-as és 4-es verset olvasnám. Azt mondja itt a közösségnek Pál, hogy félek azonban, hogy miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aképpen a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézus prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát itt nagyon sűrűn és tömören összefoglalja egy megtévesztő programnak a területeit, ami a hívőt érheti, és az eredeti szövegben nagyon érdekes, hogy az látszik, hogy két szó van arra, hogy más. Azt mondja, hogy ugyanabból a fajtából való, de egy másiknak kinéző, tehát hogy használja ugyanúgy azt a nevet, ugyanúgy néz ki, de mégse ugyanaz. Ezt jelenti az eredeti szöveg. És mikor a szellemhez ér, ott arra a szellemiségére azt mondja, hogy viszont ez egy más szellem. Nem ugyanaz a szellemből merít, hanem egy más szellem. De az előtte levő dolgokra pedig azt mondja, hogy ugyanaz. Az angol úgy mondja, hogy another of the same kind, tehát ugyanabból a fajtából való, de mégis egy másik. Tehát itt a 4-es versre mondtam ezeket, tehát ez a más Jézus, ez a más messiás, azt mondja, hogy messiás prédikál, ezt a nevet hirdeti, de mégis ez egy másik messiás. És erre mondja, ahogy mondtam is, az ige, hogy rengeteg hamis messiás, vagy hamis felkent, ugye ez a felkent kifejezése, lesz hirdetve. Vagy és a lélekre, a más lélek azt viszont azt mondja, hogy ez egy más szellemből való lélek, tehát nem ugyanabból a fajtából való. Még olvassuk föl a Máté 7.22-23-at is. Sokan mondják majd nékem, ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és nem a te nevedben üztünk ördögöket, és nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát arról beszél itt, hogy a messiás nevében nagy dolgokat lehet tenni, de közben meg itt azt állítja, hogy ő nem ismeri őket. És Mi a megoldás erre? A megoldás, amit már előre vetítettem, az Efézus 6:10-18 beszél a spirituális ellenállásról, ahol ez az ellenállás le van írva. Az olvassuk azért azt föl azt a részt, csak már az előzőben elmondtam saját szavaimmal, de olvassuk is föl. Efézus 6:10-18. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Ugye már ez az egyik elég, hogy kellene legyen az összes keresztes háborúra. Tehát igazán ez teljes tévedés az, mikor ilyen úgynevezett keresztények bármilyen hadat viselnek, bármilyen formában. Azt mondja, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ennek a lénynek, akiről beszéltem, ennek a kerubnak, a Biblia megfogalmazza a tartózkodási helyeit, és a jelen való korban a tartózkodási helye az a levegő ég. A levegő ég az nem ugyanaz, mint a menny. Tehát nem ott tartózkodik, ahol Isten, de nem is itt tartózkodik a földön, ahol az ember, hanem a levegő égben, vagy második égnek is nevezi ezt a Biblia, a magasságban lakozik. Egyébként ennek a személynek a Biblia 6 tartózkodási helyét írja le, és a 6 tartózkodási hely, ha föl tudom idézni, az mikor együtt, tehát Isten megteremtette, és együtt lakott Istennel, ahol Isten, tehát ez a mennyek, aztán adott neki uralkodási területet a földön, és azt gondolom, hogy ez egy megelőző kort mutat, amit ez az oltalmazó kerub úgy írja le ott a földet, mint ilyen 10 drága kőből álló teremtett világ. Nagyon érdekes, mert ezt a világot teremti újjá Isten, amikor mindent újjá tesz, és akkor már 12 követ ír le, tehát mintha azt mutatná meg, hogy ezt megteremtette egy bizonyos fajta szépségben, és még azon is túlmenően állítja ezt helyre. Ez volt a második lakhelye. A lázadás után le lett taszítva, és most a levegőjében lakozik. Azt írja az írás, hogy valamikor a jövőben le lesz vetve a földre, és kevés ideje lesz, és utána pedig lekerül a mélységbe, és meg lesz kötözve 1000 évre, utána el lesz bocsátva, hogy elhitesse, akiket el kell, és utána végleg meg lesz kötözve az örök ítéletre. Ezek a lakhelyei ennek a személynek, amit a teljes bibliai perspektíva bemutatja. No, és akkor itt visszatérve az ellenálláshoz, tehát nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, élet sötétségének világbírói ellen, gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat az igaz lelkűséggel. Megállok egy pillanatra. Tehát, mint mondtam, nagyon érdekes, mert ilyen magyarázó bibliákban itt mindig lehet látni egy római katonát a maga fegyverzetével. De hogyha jobban megvizsgáljuk itt, akkor ezek a írásrészek, mikor azt mondja például, hogy körülövezvén derekatokat az igaz lelkűség övével, akkor ott az Ézsaiás 11:5-öt idézi, ahol beszél az igaz lelkűség övéről. Vagy mikor az igazság mellvasáról beszél, akkor az Ézsaiás 59:17-et idézi. Tehát itt igékre gondol, igéket mutat be, és a spirituális hadviselésnek a legerősebb eszköze az ige. Egyébként pont ugyanezt tette a Messiás, ha a megkísértésére gondoltok, mert mikor ez a személy, ez az oltalmazó kerub, vagy sátán megkísértette a pusztában, és igéket mondott neki, akkor ő igékkel válaszolt. És a különbség a kettő között az volt, hogy ő helyén mondott igékkel válaszolt, a sátán pedig kiragadott igékkel kísértette meg. Tehát kiszedte a kontextusból, és olyat ajánlott neki, amit az ige nem tenne. Tehát megkísértette, ugye avval, mert éhes volt a bőtől, és utána megkísértette avval, hogy az egész világot felajánlotta neki. Jogosan tette ezt? Valamilyen formában jogosan, igen, sátán jogot formált erre a világra, és valóban egy módon az uralma alá tartja a dolgokat, de a Mesiás elutasította ezt azért, mert ő a maga a saját jogán fogja ezt megszerezni, és nem ettől a szemétől megkapni. És a végén pedig, ami a lázadásának a legfőbb oka volt, azt mondta, hogy mindezt megkapja, a leborul és imádja őt, de akkor azt mondta neki, hogy egyedül, ugye a Messiás, hogy egyedül Istennek jár az imádat, és azért távoz tőlem. Tehát pontosan bemutatta azt, hogy az ellenállásnak mi a módja, az ige ismerete, az ige alkalmazása, és az ellenállás. És ezt mondja az ige is, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az a nagyon ilyen fancy gyakorlat, amit ma bizonyos körökbe üztek, hogy pontosan űznek, igen, hogy mindennek valami démona lenne, és mindenkiből mindenféle démont űznek. A legviccesebb volt, ezt már meséltem itt, hogy valakiből űzték a Túró Rudi evésének a démonát. Tehát ez abszurd, tehát a Biblia nem mutat ilyen képet, hogy mindennek ilyen saját démona lenne. Úgyhogy álljatok ellen a Túró Rudinak is, vagy ne. Vagy egyetek. Éljen a Túró Rudi. Viccelek. A Biblia mértéket tanítja, a mértékletességet. Én egyedül mágból leszek mértéktelen módon. Le tudom tenni, mert amikor Amerikában mentünk, a végén mégse tettem be a mákokat a bőröndömbe, mert féltem, hogy visszafordítanak a határon. Amerikában nem szabad bevinni zacskó mákokat. Ugye? És 7 hétig nem volt mákfogyasztás, tehát simán ellen tudok állni. No, ha nincs ott. Igen, hát ez igaz. No, folytatva a sort. A hitnek a pajzsa, így külön a pajzsról rengeteg ige van, tehát rengeteg ige nevezi Istent annak, hogy ő a mi pajzsunk. És ha benne hiszünk, akkor ő lesz számunkra a pajzs. Az első ilyen igehely Ábrahámnak mondja, hogy én vagyok a te pajzsod, és ugye Ábrahámnak a hite tulajdonított igazságul, és ezt nevezi itt a ellenállás legfontosabb fegyverének, hit Istenben, és ezt tulajdonított neki, és ugyanúgy nekünk is igazságul, ha benne hiszünk. Az üdvösség sisakja, Ézsaiás 59:17-ben, most mindezeket nem keresem ki, mert az sok idő lenne, de aki akarja és hallgatja, az meg tudja ezeket nézni. És van ennek egy tesztje is, a János beszél arról a levelében, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Tehát ez a spirituális hadviselésnek a második területe, a sátán és a szolgái, és a nekük való ellenállásnak a területe. A harmadik terület, amit most már nem fogunk megtárgyalni, majd legközelebb ebben fogunk folytatni, az pedig a világ, a kozmosz, a világrendszer, amit ez a személy az uralma alatt tart valamilyen formában, már amennyire Isten ezt megengedi. De valamennyire megengedi, és ezt fogjuk átnézni, hogy ez hogy néz ki, ez a harmadik terület. Amen.